Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
Mária Rádió hallgatóinak a nevében szeretettel köszöntelek, Evelin. Mai adásunknak te vagy a vendége. Te már részt vettél egy lelki gyakorlaton, és el tudod mondani azt, hogy hogy gyógyított meg téged a mindenható irgalmas Istenünk.
Szeretettel köszöntlek én is téged, Evelin. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is szeretettel köszöntelek titeket is, és a kedves rádióhallgatókat is, és örülök, hogy elmesélhetem az én történetemet. Katolikus családba születtem, és bár nem jártunk rendszeresen templomba, ugye a szocializmus évei alatt, de azért gyermekkorunkban a mindennapjainknak a meghatározó értékrendje volt ez, és én az érettségig minden tekintetben ezek szerint az értékek szerint éltem az életemet. Azonban szinte a nagykorúságommal egy időben beköszöntött az életembe az első nagy szerelem. Ez egy nálam 6 évvel idősebb fiú volt, és én minden tekintetben úgy gondoltam, hogy ő számomra az ideális, és akiben én természetesen a jövendőbeli férjemet láttam. Egy év együttjárás után, 19 éves koromban, terhes lettem. Ezt szinte azonnal éreztem, nagyon hamar jöttek a tünetei, és ami akkor is már megdöbbentett, és utólag is mindig eszembe jut, hogy akkor ez egy olyan érzés volt bennem, egy olyan hihetetlen érzés öntött el, hogy egyrészt egy addig soha nem tapasztalt boldogságot éreztem, másrészt viszont valami hatalmas félelmet. Ezt így együtt, ezt a kettőt soha azóta nem éreztem. A szívem mélyén tudtam, hogy a fiú nem fog örülni ennek a hírnek, de azért titkon mégis azt reméltem, hogy valami mégis megmozdul benne, amikor ezt meghallja, de hát sajnos nem így történt. Azonnal közölte velem, érzelmileg meg sem érintette őt, azonnal közölte, hogy ő ezt a babát nem kívánja, és egyáltalán nem kíván még apa lenni, és hogy egyetlen lehetőség van, nem szabad megszületnie. Hozzátette azt is, hogy még lehet majd 1000 gyerekünk. Én ezt már akkor sem értettem, hogy ha még lehet majd 1000, akkor hogy nem lehet most ő, de őhez tartotta magát, felajánlotta a költségek vállását, tehát ő gyakorlatilag ezt az egészet egy olyan dolognak látta, ami praktikusan túl kell esni, és nem kell vele foglalkozni, és nem kell problémaként kezelni, mert nem az. Én kevés embert avattam be ebbe, nyilván az értékrendemből fakadóan is, hát természetesen bűnnek tartottam, és hatalmas szégyennek. Leginkább a családomat, és minimális barátomat, de valahogy megdöbbentett már akkor is, és ez is olyan, ami utólag is mindig eszembe jut, hogy senki, semmilyen kivetnivalót nem talált az abortuszban. Tehát egy ember nem mondta azt nekem, hogy azért legalább gondolt meg, vagy hogy segítünk, vagy próbáljuk meg, vagy legalább mérlegeljünk semmit. Mindenkinek az volt a vélemény egyöntetűen, hogy egyrészt ez a fiú nem szeretett, neki ne szüljek gyereket, másrészt pedig azért még ugye voltak olyan huhogók, hogy jaj, majd gyerekkel senki nem fog téged feleségül venni. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen egyedül maradtam a problémámmal, olyan szinten, hogy még az édesanyám is, akiben pedig azért maximálisan bíztam, ő is azt mondta, hogy ez az egyetlen lehetőség van. Ami szinte furcsasága volt a dolognak, hogy az akkor 15 éves húgom volt az egyetlen ember, aki azt mondta, hogy egyszerűen valaminek történnie kéne, és ennek a babának meg kéne születnie, és ezért utólag mindig nagyon hálás is vagyok neki, hogy ő volt az egyetlen, aki legalább gondolati szinten idáig eljutott, de hát nyilván segíteni nem tudott ebben, tehát a döntést végül is nekem meg kellett hoznom. Hát ebben az időszakban a napok azért gyorsan pörögtek, nagyon sokat sírtam, nagyon sokat tépelődtem, nagyon kétségbe voltam esve, nagyon egyedül voltam, ami viszont sajnos nem jutott eszembe, vagy egyáltalán nem imádkoztam. Nem fordultam a jó Istenhez. Valahogy nem tudom, hogy ez egyáltalán hogy történhetett, de nem, én ezt egyszerűen egyedül és saját erőből akartam, vagy emberi erővel akartam ezt a kérdést megoldani. Mivel az idő nagyon sürgetett, hát meg kellett végül hozni a döntést, és végül is meghoztam. Persze utólag mondhatom azt, hogy ez mind külső nyomásra történt, de hát azért valójában azért annak a felelősségét, hogy mégis én döntöttem, mégis én mentem oda, azt fel kell vállalnom.
Kérdezhetném, igen, hogy milyen érzéssel mentél a műtőbe?
Én azt hiszem, hogy akkor egy ilyen teljesen más állapotba kerültem. Egy ilyen gépies feladat végrehajtásként fogtam én is fel. Teljesen lehasítottam az érzelmi oldalát. Nem, valószínűleg egyszerűen tényleg nem tudtam volna máshogy megcsinálni. Arra emlékszem, hogy az egész minden úgy történt, mint valami, amit így szinte kívülről láttam. És emiatt bevallom őszintén, hogy meg sem fordult ott a fejemben, hogy fölállok, amit aztán másoktól sokszor hallottam, hogy nekik még ott megfordult. Nem, szerintem én aznap reggel, amikor elindultam, ezt egy ilyen GPS cselekedetként végigvittem és végigcsináltam.
És az azt követő napok, hónapok?
Hát már a műtét utáni felébredés az rögtön egy nagyon komoly szembesülés volt. Szerintem ott megint az történt velem, hogy az első felocsudásból azonnal szintén megint le kellett az egészet ahhoz hasítanom, hogy egyáltalán tovább tudjam csinálni a következő napokat, meg egyáltalán az életemet. Utána gyakorlatilag a lelki gyakorlatig én folyamatosan ezt csináltam.
És akkor miért jöttél a lelki gyakorlatra? Mit?
Ezt követően, hogy ez megtörtént, a kapcsolatom ugyan még 2 évig tartott. Tudtam, hogy ebből nem lesz már házasság, a bizalom elveszett nyilván ezzel a dologgal. És utána 23 éves voltam, amikor férjhez mentem, és újból terhes lettem. Volt bennem félelem, hogy én esetleg kaphatok valami büntetést, hogy nem lehet gyerekem. E körül voltak bennem félelmek, de amikor kiderült, hogy ez nem így van, akkor azért végül is megnyugodtam, és akkor tulajdonképpen azzal, hogy lett gyerekem, én egy picit tényleg félretettem ebből a szempontból is, ebből az aggodalom szempontjából is ezt a dolgot. Azért azt nem mondhatom, hogy teljesen 100%-osan, mert az évfordulók környékén, akár az abortusz évfordulója, akár a gyermeknek a megszületésének az időpont, amikor megszületett volna az időpont körül, azért mindig jöttek rossz érzéseim, de ezeket azért mindig nagyon jól elhessegettem. Hát ami a változást hozta, 18 év után indult el egy olyan folyamat, és kezdődtek olyan dolgok, amik végül oda vezettek, hogy eljutottam a lelki gyakorlatra. Az első ilyen kis apró jel volt, hogy egy teljesen véletlen internetes böngészés során megláttam, hogy az a nőgyógyász, aki ezt a beavatkozást végezte, nagyon fiatalon, 51 évesen meghalt. Ott volt egy hirtelen ilyen, amikor úgy szíven üti az embert, hogy hú. A második ilyen dolog az volt, hogy az akkori barátomnak, ennek a kisbabának az apukájának beteg kisbabája született. Akkor megint volt bennem egy ilyen érzés, hogy akaratlanul is ez villant föl bennem, hogy ez valami büntetés lehet. És sajnos innentől egy picit belelovaltam magam, hogy mikor jövök én. Bármennyire is az eszemmel azért tudtam, hogy ez nem így működik, de valahogy a gondolataim azért mindig e felé irányultak. És hát akkor természetesen azért közben a fiam felnőtté vált, én nyilván elkezdtem felfogni azt is, hogy egyre inkább ő kirepül, nekem elkezdődik egy másfajta élet, azt már azért úgy realizáltam, hogy végül is egyke maradt, tehát nem fog több gyerekem születni. Talán ez a 3 dolog volt az, ami végül egy olyan helyzethez vezetett, hogy tulajdonképpen megbetegedtem. Egy rutin nőgyógyászati vizsgálat során felfedeztek mind a képetefészkemen két nagyon nagy cisztát. Végül is utólag azt mondom, hogy voltak jelei, fájt a hasam, de én ezeket nem vettem végül is komolyan, tehát tulajdonképpen meglepődtem azon, hogy ezt felfedezték, de valahol meg volt bennem egy olyan, hogy mégsem lepődtem meg, hiszen hát na itt van, tessék, itt van a büntetés. Ez azért volt fontos, ez a két ciszta, mert mind a kettő nagyon nagy volt. Az egyik különösen, és azt mondta rá a nőgyógyász, hogy ezeket már nem lehet, legalábbis a nagyot semmiképpen operálni, valószínűleg túl vastag a fala, nem hiszi, hogy ezt föl fog szívódni, hogy ezt műtét nélkül meg lehet oldani. Úgyhogy mindenképpen ki kell venni, és így 3,5 évvel ezelőtt, március végére adott nekem egy időpontot a műtétre. Közben azért persze én nem adtam fel, hogy ezzel a dologgal foglalkozzak, elkezdtem olvasgatni, azért hiszek abban, hogy a betegségeknek van lelki oka. És azért elkezdett foglalkoztatni, hogy akkor végül is ez mi okozhatta nekem. Amikor olvastam egy olyan mondatot, egy hölgy írt a petefészek cisztákról, hogy a petefészek cisztákban az el nem sírt könnyek gyűlnek össze, akkor abban a pillanatban tudtam, hogy igen, érdemes volt vele foglalkozni, ez innen ered. És akkor úgy tudatosult bennem, hogy ez, hiába itt eltelt 18 év, ezzel foglalkozni kell. Március közepén, tehát 2 héttel a tervezett műtéti időpont előtt, templomban, ahova járunk, rendszeresen találtam egy szórólapot, amin ennek a lelki gyakorlatnak, a ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlatnak a szórólapja volt, a hirdetése volt, egy tanúságtétel volt felül. Amikor én ezt megláttam, a tanúságtételt elolvasva, nagyon megérintett, összehajtottam a zsebembe, gyűrtem, és végig voltam a misén. Éreztem, hogy szinte égeti a zsebemet, hogy itt most valami itt fog történni, mert én most találtam valamit, ami nekem nagyon fontos. Hazamentem, alig vártam, hogy a családom lefeküdjön, mindenki alszik, nyugalomban, csend van, interneten gyorsan rákerestem, megtaláltam Mária elérhetőségét, találtam többet erről a lelki gyakorlatról. Másnap elrohantam megvenni a könyvet, azt is elolvastam azonnal egy ültőhelyemben, felhívtam Máriát, akkor már tudtam, hogy na, itt ez nekem van, ez most, ez egyértelmű. Hívtam Máriát, kérdeztem, van-e hely, azt mondta, van, minden egyenesben volt, fölhívtam a nőgyógyászomat, hogy akkor én haladékot kérek. Mondta, hogy hát nem kéne, mert ne húzzuk az időt, akkor ő csak egy hónap múlva tud nekem új időpontot adni. Mondtam, az egy hónap az tökéletes, annyi nekem kell, kérem. Hát nem örül, de rendben van, egy hónap. Március végén elmentem a lelki gyakorlatra, olyan változások történtek bennem, hogy hát tényleg egy 20 évig tartó nyomás alól sikerült felszabadulnom.
Mi volt az, ami úgy érzed, hogy hát nagyon megérintett és fontos volt számodra?
Hát sok oka volt. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy ki tudok-e egyet emelni. Ez az egész folyamat, az egész nyilván nagyon jól felépített is, és nagyon jól rá is vezet arra, hogy az ember a folyamatos felismeréseken keresztül gyógyuljon. De azt kell, hogy mondjam, hogy maga az, hogy mennyi ember küzd ezzel a problémával. Addig az ember azt hiszi, hogy ő van egyedül. Ó, hát hallom, hogy neki is volt, mindenkinek volt, és mindenki olyan vígan éli az életét, és mindenki olyan félvárról kezeli. És akkor ott szembesül az ember vele, hogy nem velem van a probléma, hogy én ebből ekkora ügyet csinálok, nem velem van a probléma, hogy én ezt még nem dolgoztam föl 20 évig, hanem vannak sorstársaim, fiatalok, idősek, a legkülönfélébb élethelyzetekből, tehát hogy nem válogat, nagyon sokan vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés volt.
Jó Uram! Aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmáló göröngyre. Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, behely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő.
nagyon-nagyon fontos hozadéka volt a lelki gyakorlatnak, hogy el tudtam végre azt fogadni, hogy a Jóisten tényleg megbocsájtott nekem. És ezáltal tényleg meg tudtam bocsájtani magamnak. És nem csak magamnak, hanem a többieknek is, akik ebben én úgy gondoltam, hogy bűntársaim voltak. És tulajdonképpen megbocsájtottam a Jóistennek is, hogy megengedte nekem ezt. Mert addig vele is ugye haragban voltam, hogy hát hogy engedhetted meg, ha szeretsz, hogy én ilyet csináljak. Talán nem volt az sem véletlen ezen a lelki gyakorlaton, illetve biztosan nem volt az, hogy azon a lelki gyakorlaton részt vett egy férfi is, azért ezen általában nők vesznek részt. Részt vett egy férfi is, aki minden férfi társa nevében bocsánatot kért azoktól a nőktől, akiket erre egy férfi rávett, vagy akik ellen úgymond egy férfi ilyet elkövetett. És akkor én megkaptam végül is egy idegen embertől azt a bocsánatkérést, amit soha nem kaptam meg attól az embertől, aki végül is engem erre rávett. Érdekes módon ott, abban az állapotban én ezt a bocsánatkérést el tudtam fogadni. Hát ugye akkor azért nagyon fontos, hogy ezen a lelki gyakorlaton az el nem sírt könnyeknek nagyon nagy százalékát ki lehetett sírni. Persze azért ez még utána is tartott, utána is azért még dolgozott bennem, és azért még sírtam, de egyre kevesebbet is ezek nyilván. Az igazi felszabadító könnyek azok a lelki gyakorlaton történtek. Ott még nagyon fontos dolog volt, hogy ott végre úgy tudtam meggyógyulni, mert ez hozzátartozik, hogy én azért a szakítás után, amikor ezzel a fiúval annak idején szakítottam, elmentem ugyan gyógyulni, de hát ez egy rutin cselekedet volt, az égvilágon semmit nem jelentett, nem is értettem, hogy tulajdonképpen miért tettem, mert nem hozott számomra semmilyen megnyugvást, egyáltalán nem éreztem azt, hogy megbocsájtás itt történt. Ezen a lelki gyakorlaton történt meg az, hogy tényleg az a gyónás felszabadító volt.
Mitől volt az felszabadítóbb?
Biztos, hogy az számított, hogy az eszemmel gyóntam először. Az eszemmel gondoltam azt, hogy ezt meg kell gyónni, mert ez bűn, de az érzelmi részét nem vittem bele a gyónásba. Mivel szembesültem a saját felelősségemmel, és tisztán láttam az egész történést, így tényleg szívből, őszinte megbánással meg tudtam gyónni.
Szóval az őszinte bánat volt a titka.
Igen, talán igen. Uh-huh. És az, hogy végül is szembenéztem vele ezzel az egész problémával, tehát, hogy nem csak azért csináltam, hogy ki legyen pipálva az, hogy én ezt meggyóntam és elmondtam a penitenciát, hanem valóban bennem volt az a mély megbánás, amivel én megbántottam a jó Istent ezzel a cselekedetemmel.
Ezzel mi változott meg az életedben?
Hát a hitem megerősödött. A hosszú távon pedig azt a változást is hozta, hogy azóta sokkal aktívabb a hitéletem, sokkal teljesebb, sokkal mélyebb.
Tapasztaltad, hogy van Isten?
Igen.
A gyónás által?
Igen.
És azt is megtapasztaltad, hogy úgy szeret, ahogy vagy.
Igen.
Nem téged ítél el, hanem azt, amit tettél.
Igen. Igen, pontosan. És végül is felnőtt koromban bérmálkoztam ezt követően, és a lelki gyakorlatokra pedig visszajárok tanúságtevőnek. Bizonyos értelmen életcélommá is vált, hogy segítsek azoknak az embereknek, akik még ezen nincsenek túl, azzal, hogy megmutassam nekik, hogy de, ezen túl lehet jutni. Néha előfordul, hogy megkérdőjelezik, hogy valóban. Persze, én tudom, ott a lelki gyakorlatom, még ezt nehéz elhinni. De azért azt el kell mondanom, hogy komoly szomorúságot, vagy mélyebb depressziót. Ezóta lelki gyakorlat óta ezzel kapcsolatosan nem éreztem. Tehát tényleg el lehetett engedni teljes mértékben.
Thank you.
elég sok ember volt, aki szinte belevitt ebbe a abortuszba párod. Talán az édesanyád, talán egy-egy ember a környezetedbe. Azokra milyen szemmel nézel ma?
A párommal azóta meg tudtuk beszélni. Akkor még a lelki gyakorlat után finoman meséltem neki róla, elutasító volt érdekes módon, nem akart valahogy még hallani róla. Ővel egyébként kapcsolatban maradtam, és többször is megpróbáltam a hosszú évek során visszatérni erre, hogy egyáltalán megértsem, de nem, mindig úgy döntött, hogy nem, mindig azt mondta, ne kezeljen problémaként, ami nem az. És egy bő évvel a lelki gyakorlat után mégiscsak vele is talán történt valami, de el is mesélte nekem, hogy történt vele egy megmagyarázhatatlan dolog, tehát ő sem tudta megfogalmazni, hogy mi, de hogy történt benne egy változás, elkezdett gondolkozni ő is ezeken a dolgokon, hogy miért tett ilyet. És én azért azt gondolom, hogy igen, azért az a lelki gyakorlat, amit én ott átéltem, rá is hatott. És függetlenül attól, hogy nem volt jelen. Meg tudtuk vele beszélni, végre ő is belátta azért, hogy ez igenis probléma, belátta azt, hogy nekem ezzel milyen nagy sérülést okozott, tényleg ő is teljes szívéből bocsánatot tudott kérni, és azóta nagyon jól. Végül is ő is úgy kezeli, hogy igen, van egy közös gyermekünk az égben, aki a mi gyermekeinknek igenis földi segítője lehet, vagyis égi segítője lehet a földi gyermekeinknek. Ő is annak ellenére, hogy őt ennek a dolog, hogy ő nem vallásos, és nem teljesen úgy látja dolgokat, mint én, de az érzelmi részét át tudta ennek venni, és át tudta érezni.
Evelyn, akkor ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy mikor te a lelki gyakorlata neki is megbocsátottál. Ez a megbocsátás volt, ami rá így hatott?
Én azt gondolom, hogy igen. Ő is azt mondta, hogy pont azon a hétvégén történtek vele olyan dolgok, és ezt utólag raktuk össze naptárral. Hogy vele is azon a hétvégén történtek olyan dolgok, amikor elkezdett gondolkozni azon, hogy talán követett el hibákat az életében.
És mit gondolsz? Közös gyermeked is benne van ebben a megérintésben?
Az teljesen biztos. Azért az, hogy ott a lelki gyakorlaton én vele kapcsolatba tudtam kerülni. Én őt elneveztem, levelet írtam neki, hogy elindítottam vele egy élő kapcsolatot, ami nem mindennapos, de élővé tettem ezt a kapcsolatot. Ez nyilván hatott az ő édesapjára is.
Édesanyáddal hogy alakult? Nem tudom, éle még?
Igen, él még. Hát édesanyámmal nehezebb a helyzet, mert ő a mai napig, és ugye most már több mint 3 év eltelt a lelki gyakorlat óta, nem igazán hajlandó elfogadni továbbra sem, hogy ez egy rossz döntés volt. Tehát ő még sajnos mindig abban az állapotban van, hogy annak úgy kellett lennie, nem volt más lehetőség, nem lett volna nekem jó, hogyha ez nem így történik. Úgyhogy vele egy picit nehezebb, nem adom azért föl, finoman kell felé közelíteni, nyilván neki nagyon nehéz elfogadni azért azt, hogy ő egy ilyen döntéshez engem hozzásegít, nem hogy hozzásegítette, gyakorlatilag javasolta és nem állt mellém annak idején, de azért azt gondolom, hogy talán megmaradt abban az állapotban, amiben én is évekig voltam, hogy elhessegeti. Ha jön ez a gondolat, akkor nem is akar belemélyedni, és nem akar belemélyen foglalkozni, megmarad egy ilyen felületes. Ez szintén a lelki gyakorlat hozadéka volt, hogy például elmondtam ezt a felnőtt fiamnak. Máriáékat megkérdeztem természetesen tőle, vagyis hát titeket, hogy ezt hogy oldjam meg, és ők azt tanácsolták nekem, hogy ezt csak akkor tegyem, amikor már én tényleg túl vagyok rajta, és nem egy terhet rakok ezzel a fiamra, hanem valóban csak megosztok vele egy olyan információt, amit viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos neki tudnia, hiszen neki van egy testvére. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon sokat imádkoztam, hogy kértem a Jóistent, hogy jöjjön nekem arra majd egy jel, amikor én ezt, hogy akkor mondjam el, amikor kell. És megtörtént, nagyon-nagyon, jött egy pillanat, amikor nagyon-nagyon-nagyon tökéletesen és biztosan éreztem, hogy most. És akkor azt mondtam a fiamnak, hogy gyere, szeretnék veled beszélni. Elmondtam, nagyon-nagyon jól fogadta, és azt gondolom, hogy az ő életében is hozott változásokat. Tehát, hogy innen látszik, hogy egy titok, egy teher, egy bűn mennyire sok emberre hat. Nem is gondolnák, azt hiszük, hogy csak mi visszük, de valójában nem. Akik ebben érintettek, azokra is hat. A megbeszélése, az átbeszélése, a feloldozás, az mindenkire jó hatással volt.
Milyen lett a kapcsolatod a megoszlás után? Változott valamilyen módon a fiaddal?
Azt hiszem, hogy ő valamit, mindig úgy érezte, mintha ő valamit érezne rajtam. Mintha tudná, hogy nekem van egy titkom. Mondjuk egy hihetetlenül intelligens, érzékeny ember, és biztos, hogy emögött lehetett valami, mert azóta eltűnt ez az érzés kettőnk közül, hogy tehát tényleg eltűnt a titok. Arról nem beszélve, hogy neki voltak azért kisebb, nagyobb ilyen, mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy csak a kamaszkor hozta, de talán az sem, voltak kisebb, nagyobb, mondjuk úgy problémái az életében, amik viszont ezzel, hogy én ezt megosztottam vele, elmúltak. És ez is olyan, hogy utólag persze lehet azt mondani, hogy pont akkor pont úgy véget ért ott benne is valami, de nem hinném, hogy véletlen. Tehát gyakorlatilag utólag összerakva azok a problémák azután szűntek meg közvetlenül, és előtte évekig tartottak. És még nem beszéltem a cisztáimról, pedig hát tulajdonképpen az volt a legkézzelfoghatóbb és leggyorsabb, leghamarabb jelentkező változás, ami a lelki gyakorlatot követte, ugyanis ugye ez március vége volt ez a lelki gyakorlat, én április végére kaptam az időpontot, előtte pár nappal elmentem, hogy akkor műtét előtt ellenőrizzék még egyszer ezeket a cisztákat. Érdekes módon mind a kettő több, mint a felére zsugorodott. Megnézte a nőgyógyász, azt mondta, hogy erre nem számított, azt kérdezte tőlem szó szerint, ezt hogy csináltad? Elnevettem magam, és mondtam neki, hogy beszélhetnék hosszan, mondtam, mesélhetnék, most nagyon sok minden történt ez alatt az egy hónap alatt, de röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sokat imádkoztam. És akkor az az orvos, aki egy teljesen ateista, materialista gondolkodású ember, azt mondta nekem, azt el tudom hinni. Kimondta, hogy orvosilag ezt ő nem gondolta, hogy lehetséges, de a hit által, igen.
Most nekünk beszéltél arról, hogy ennek volt még további folytatása.
Igen, tehát az természetesen igen, tehát akkor azt kérte még, hogy akkor azért majd egy kontrollra menjek vissza, és akkor biztosan elmentem két orvoshoz is. Kíváncsi voltam, hogy tényleg egymástól függetlenül mit mondanak, Igen, még egy bő hónap telt el. Az akkori kontroll azt mutatta ki, hogy teljesen eltűntek, és a másik orvos, aki nem is tudott róla, hogy voltak, ő nyomukat sem látta, tehát ő tényleg teljesen egészségesnek nyilvánított.
Akinek nincs Isten kapcsolata, azzal mi van szerinted?
Én azért úgy érzem, hogy talán én azt látom különbségnek, hogy bűnnek nem érzik. A következményeitől ugyanúgy szenvednek. Ugyanúgy van lelki fordulásuk, akár testi tüneteik. Szerintem én ott látom a hatalmas különbséget, hogy mi azáltal, hogy ezt bűnnek érezzük, és tudjuk, hogy ezzel a jó Isten megbántottuk, el tudunk indulni ezen az úton egy gyógyulási folyamat felé. Biztos, hogy sokkal nehezebb azoknak, akiknek nincs meg ez az út. Akik ott állnak tehetetlenül, a tüneteivel küzdenek, a lelki furdalással azért valamilyen szinten küzdenek, de nincs előttük az az út, ami előttünk.
Említetted, hogy a volt párod, az nem hívő lelkületű. Ő nála is ezeket tapasztaltad?
Azt láttam, hogy ő más módokon próbálta ezt megoldani. Ő például azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy a gyerekek kiválasztják a szüleiket, és hogyha a szüleik őket nem akarják, akkor ők az ő lelkük utána egy másik szülőt választ majd. Tehát ő ilyen dolgokkal próbálta magát ugye győzködni. De végül is a mi beszélgetésünk az azt eredményezte, hogy ő is teljes mértékben elfogadta azt, amit én mondtam. Annak ellenére, hogy ő azt gondolom, hogy továbbra sem él. Tehát továbbra sem éli az élete többi részét úgy, ami egy vallásos vagy egy hívő élet, de végül is azt gondolom, hogy a folyamat azzal, hogy ő ezt elfogadta tőlem, elindult nála. És én bízom abban, hogy egyszerű is azon az úton lesz, ahol kell neki.
Thank you.
olyan sok mindent, olyan sok szépet elmondtál, hogy zárszónak én már csak egyetlen dologról tudok beszélni. Hálásan köszönöm a magam, a magunk és a rádióhallgatók nevében, hogy elmondtad azt, hogy megismerhettük a te életeden keresztül az Isten irgalmas szeretetét, amivel téged is felemelt, meggyógyított, ennek adta testi és lelki jelét is, és ezzel egy csodának vagyunk a szemtanúi, fültanúi, mert meghallgathattunk téged.
Én köszönöm, és engem is nagyon boldogált ez, hogy itt lehettem.
Búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóitól azzal, hogy ez a műsorsorozat még nem ért véget, egy 4 hét múlva folytatjuk, és minden kedves hallgatónknak köszönjük, hogy hallgattak, hogy odafigyelnek ránk és imádkoznak értünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Keressétek csak az ő országát, és mindezt megkapjátok.